Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. júniusában. Ígét hirdet Isten megbízásából Frank testvér. Schmidt testvér a bevezetéssel. Nos, mi itt mindig összejövünk, vagyis örülünk, hogy itt összejöhetünk. Vannak, akik nincsenek itt, és amint azt mindannyian tudjuk, mindenkinek szüksége van időnként pihenésre. És ha szabad így fogalmaznom, az, hogy elmegyünk otthonról, hogy más tapétát lássunk, mindannyian szeretnénk megtenni. És örülni is szeretnénk, amikor újra láthatjuk egymást, és együtt magasztaljuk a mi Urunkat. Nos, ma este nem tudom, hogyan fog ez tovább folytatódni, és mi következik. De azt hiszem, hogy én személy szerint nem tudok énekelni, ezt mindannyian tudjátok. És talán többen vannak itt, akik nem tudnak énekelni, de egy dolgot tehetünk, közösen imádkozhatunk. És ez az oka, vagy ez az indoka annak, hogy miért jöttünk össze ide, hogy együtt imádjuk a mi Urunkat. Magasztalni akarjuk őt, és dicsőíteni az ő nevét, és megköszönni neki, hogy kegyelmet tanúsított irántunk. Itt a Zsoltáros azt mondja a 119. Zsoltárban az első verstől. Üdvös állapotban vannak azok, akiknek életmódja fethetetlen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Üdvös állapotban vannak azok, akik megtartják az ő tanúbizonyságait, akik teljes szívükből keresik őt, akik nem követnek el semmiféle igazságtalanságot, hanem az ő útjain járnak. Te magad adtad ki a parancsolataidat, hogy gondosan be legyenek tartva. Ó, bár csak rendületlen lenne az én életmódom a te parancsolataid teljesítésében. Akkor nem fogok szégyent vallani, ha szemem előtt tartom minden parancsolatodat. Őszinte szívvel akarok majd hálát adni neked azáltal, hogy megtanulom a te igazságosságot, helyességét, annak hitelességét. Meg akarom tartani a te rendelkezéseidet, ne hagyj el engem végképp. Hogyan fogja kialakítani az ifja magatartása színvonalát, ha a te ígéd szerint alakítja életútját? Teljes szívemből kereslek téged, ne hagyd, hogy eltévedjek a te parancsolatodtól. Szívemben őrzöm a te ígédet, hogy ne hibázzak ellened. Magasztalva légy te, Úram, taníts meg engem a te rendelkezéseidre. Ajkaimmal felsorolom a te szád minden határozatát, a te határozataidnak helyességét. A te tanúbizonyságaid útján úgy gyönyörködöm, mint akármilyen gazdagságban. Elmélkedni akarok parancsolataidon, és fontolóra venni útjaidat. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, és nem akarok megfeledkezni a te szavaidról. Ez egy kifejezés, vagy egy szívből jövő kívánság, egy kijelentés, amelyet a Zsoltáros szeretném mondani, nem önmagától mondott ki, hanem Isten szelleme, aki benne is általa munkálkodott, mondta ki, juttatta, kifejezésre hívta életre. Ha szabad így mondanom, hogy te és én, hogy tanuljunk az itt elhangzottakból. Üdvös állapotban vannak azok, akiknek életmódja fethetetlen, akik az Úr törvénye szerint járnak. Ez az, amit az az ember, aki ezeket a szavakat kimondta és leírta, vagy leíratta, kijelentette, ahogy már megjegyeztük, Isten szelleme által, vagy ez az, amit az az ember, vagy az, aki ezeket a szavakat kimondta és leíratta, vagy le is írta, nem a saját belátásából tette. Ki is lenne abban a helyzetben, hogy önmagától mondjon valamit is. És aztán, ahogy itt halljuk, az kifejezi a 9. versben, hogyan fogja kialakítani az ifjú, az ő élete, az ő magatartása színvonalát. Ez volt a kérdés. És ez a kérdés ma is hozzánk intéződik. A válasz pedig a következő. ha a te ígéd szerint alakítjuk életútunkat. Így ajándékozom meg Isten kegyelemmel, hogy kövessük azt, amit hallunk, amit olvasunk, az életünk járását, amit vezetnünk kell. Itt egy ifjúhoz intéződött a kérdés, hogy hogyan fogja tudni életútját tisztán járni. Ma hozzánk intéződik az íge, elénk van téve, és a válasz így hangzik, ha a te ígéd szerint alakítja életútját. Így ajándékozzon meg minket Isten kegyelemmel, hogy amit hallunk, azt ne halljuk hiába, hogy amit olvasunk, azt ne olvassuk hiába, mert tudjuk, hogy egy kimondott vagy felolvasott íge, a ránk hagyott íge nem véletlenül maradt ránk, hanem, ahogyan tudjuk, ahogyan a hó és az eső, amikor leesik, azt teszi, amire el lett küldve. Úgy az íge is, amit hallunk, amit olvasunk, ami hirdetve van nekünk. Megteszi azt, amiért küldve lett. Így ajándékozzon meg minket Isten ma este kegyelemmel és folytonosan, hogy magasztalni tudjuk őt azért az ő szabályért, az ő rendelkezéséért, az ő törvényeiért, a rendeletekért és minden méltányosságért, amit tanúsított irántunk az ő szava által. Hogy felmagasztaljuk őt, hogy ajkunkkal számon tartjuk mindazt, és hálát adunk neki, mert ő kegyelmes és irgalmas. És aztán az van itt írva még, elmélkedni akarok parancsolataidon, és fontolóra venni útjaidat. Gyönyörködöm a te rendeléseidből, nem akarok megfeledkezni a te szavaidról. Ezzel ajándékozzon meg bennünket Isten, hadd álljunk fel imádkozni, azután Frank testvér jön. Mennyi atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, Uram, magasztallak téged a kiváltságért, hogy itt lehetek. Uram, köszönöm neked, hogy még mindig adod nekem, mindannyiunknak, Uram, a te ígédet, amiből olvashatunk, ó Uram, Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy ne legyünk felejtékeny hallgatónk. Ó, Uram, te tudod, hogy sokan szeretnénk, de nem tudnak, Uram, eljönni. Áldj a te rendeléseidhez és parancsolataidhoz képest, alakítsuk az életünket. Ó, Istenem, a te parancsolataid és a te akaratod szerint. Áldj meg minden egyes testvért, minden egyes testvérnőt, aki itt van, Uram, és aki ma nem lehet itt. Uram, te tudod, hogy sokan szeretnének, de nem tudnak eljönni. Én, Istenem és Uram, kérlek téged, áldj meg mindenkit ott, ahol van, ó Istenem, és hadd kiáltsunk fel közösen felét együtt, te feltekintve, mert te vagy az, aki mindenhová lát, mindent hall, Uram, és mindent meghallgat. Én, Istenem, köszönjük neked, és kérjük a te áldásodat. Uram, áld meg az ajkakat, amelyeken keresztül szólni akarsz. Uram, én Istenem, érintsd meg a nyelvet, Jézus Krisztusom, mindazokat, akik hozzád imádkoznak, Uram, Jézus Krisztusom. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy kifakadjon belőlünk az imádság, a háladás és a dicséret áradata a te neved tiszteletére. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Frank testvér. A Branham testvér most lefordított prédikációjában, amit valamikor majd megjelenik, Branham testvér három embercsoportról beszél. Egyesek teljes szívükből szeretnek, mások pedig teljes szívükből gyűlölnek. A harmadik pedig a kettő között van, és nem tudja, milyen álláspontot foglaljon, nem tudja, hogy hol álljon. És így történik, vannak emberek, akik teljes szívükből szeretnek. És vannak olyanok, akik teljes szívükből gyűlölnek valakit. Mit lehet tenni? Így volt ez a mi Urunk esetében is, így volt ez a proféták esetében is, milyen gyakran jelentett egy hatalmas áldást, amikor egy proféta belépett egy házba. Az emberek nem tudták, mit tegyenek. Mások pedig megköveztek, üldözték, megölték őket. Egyeseknek áldás volt, másoknak pedig szálka a szemükben. Így volt ez a mi Urunkkal, így van ez velünk ma is. És a szellemek mindig ott vannak megosztott helyzetben, ahol Isten ígéje igazmondóan hirdetve van. Ahol ez nem így van, ott nincs semmi igaz szeretet, semmi igazi gyűlölet. Ott minden út közötte zajlik le. Mindannyian valahol a középúton jár, és nincsen semmi céljuk szemük előtt. De akinek az Isten szeretete van a szívében, annak ezt ki kell nyilvánítania. És amikor hallottam ezekről a síta emberekről ott, ti mindannyian nem tudjátok, hogy ott mi a helyzet. Egy ilyen országban tapasztalatot kell szereznetek. Amikor Szíriában voltam, az volt az egyetlen ország, ahol hajszál hiány börtönbe kerültem volna. Csak azért, mert Izrael mellett foglaltam álláspontot. És az ellenszenv a teljes evangélium hirdetőjétől érkezett, a prédikátortól. Az embereket gyűlölet tölti az ízig béri, ahogy a kormány, úgy a hívők is. És tényleg így van. Ez egy nagyon áldás dolog volt ott. Mi a kiváltója ennek a dolognak? Hívő emberek, és mégis gyűlöletet táplálnak Isten kiválasztott nép ellen. És ez nem működhet, ez nem egyeztethető össze egymással. És amikor aztán még hozzátettem, hogy Isten döntése mégiscsak érvényes, szánalom, akkor vége volt, vége lett mindennek. Amit az ember elmondott nekem, hogy mi mindent csinálnak a zsidók, mi mindent tesznek ott a határon, az újságok, a propaganda, amit az ember tovább akart adni nekem és másoknak is. De nem nekem, nem nekem. Nekünk óvatosnak kell lennünk. Csak azért mondom ezeket a dolgokat, hogy lássátok, mutassam meg nektek, hogy valójában két különböző vonal létezik, és mind a kettő ihletésen alapszik. Aki nem állítja magát teljesen Isten oldalára, az felölthet ugyan egy álszat kép, álszent képmutató ábrázatot, beszélhet álszent módon, de amikor eljön a próba, szétesik a varratokból, és már nem tudja, hogy hol áll. Mégis valamilyen kiváltó tényező kell, hogy jöjjön, és akkor kiderül, hogy átmegyünk-e a próbán, vagy mégsem. De valami mást akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy ez visszavezet az Ábrahám napjaira, az Izsák és Ismael napjaira is. Ismael olyan volt, mint egy vad, csökönyös szamár. Ő mindenki ellen és mindenki ő ellene. Egy olyan ember, akit senki sem tudott megszelidíteni. Ez így van mind a mai napig. Minden megmaradt a régiben. És ugyanaz a helyzet az élő Isten gyülekezetében is. Abszolút semmi sem változik. Ahogyan Isten elkezdte, úgy folytatja, és úgy is fogja befejezni. Azt hiszem, abban a könyvben van, ahol Brenem testvér azt mondja, hogy a választottak nem üldözhetik, nem hajszolhatják a választottakat. Azt hiszem, ez a szókifejezés állott, nem üldözhetik, nem hajszolhatnak. Ez egyszerűen lehetetlen, de ez még tovább megy. Isten igaz gyermekei még azokat sem gyűlölhetik, akik gyűlölik őket. Ez is lehetetlen. Elviseljük ugyan a szenvedést, ez nagy fájdalom, de lehetetlen megengedni, hogy a legkisebb gyűlölet is felmerüljön a szívünkben. Ez teljesen lehetetlen. Igen, Isten igaz gyermekének szívében nem lehet két jellegű természet. Úgy van, hogy a test szerint még földiek vagyunk, de a lélek szerint életet kaptunk Istentől, vagy Istenből. És az Istenből kapott élet Jézus Krisztus élete. És ezáltal lettünk Isten fiai és leányai kegyelemből. És amennyiben ez nem így van, azt hiszem, ezt mondtam a hétvégén, akkor Isten országába csak belettünk tanítva. Azt hiszük, hogy ezen a felismerésen, vagy ezen a tanításon keresztül be vagy eljuthatunk valahova, és egyáltalán nem kerültünk be. Nem egy tanításon keresztül jutunk be Isten országába, nem egy felismerés révén, még akkor sem, ha az égig érne. Isten országában csak egy születésen keresztül kerülünk be, ahogy ebbe a világba is csak egy születésen keresztül jutunk be. És ez egy Istentől való születés kell, hogy legyen. Isten szava, mint egy mag, Isten szelleme megtermékenyíti, és életre kelt, és így kerülünk be Isten országába. Mi történhetne, ha Isten minden gyermeke valóban újjászületne, és Isten életet élne? Akkor már itt a földön is békesség és öröm lenne a Szent Szellemben. És úgy hiszem, hogy ennek most mégis nyilvánvalóvá kell válni a hívők között. Szinte meg akartam kérdezni ma este, mi az, ami nyilvánvalóvá válik folytonosan. A Szentírás azt mondja, kinek mivel van tele a szíve, attól túlcsordul a szája. Még akkor is, ha később nem akarod bevallani. De ez az, ami a legjobban megérintett, amiről beszéltél. Még akkor is, ha azt gondolod, hát ez nem volt egészen helyes, de akkor is megmutatja, hogy mi van a szívben. Az nyilvánul meg, az jön elő. Ha meglevő az isteni, akkor ami megmutatkozik, isteni lesz. Ha nincs benne, akkor nem tud feltárulni sem. És így sokféle kép, sokféle módon próbára tehetjük magunkat, hogy lássuk, hogyan is állnak a dolgok valójában. És azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak megfelelne. Mindenki vizsgálja meg önmagát, ahogy a Szentírás mondja is. Most pedig mégis szeretném tudni, ha vannak-e kérdések ma este. Van valakinek egy kérdése ma este? A kérdés a Lukács 16:16-ra vonatkozik. A törvény és a próféták Jánosig vezetnek vissza. Onnantól kezdve hirdetve van az Isten országa az üdvösség üzenete által. És mindenki betolakszik erőszakkal oda. Talán el kellene olvasnunk még a Máté 11. fejezetéből is azt a szakaszt, ahol az Úr azt mondja, hogy János volt a legnagyobb, de a legkisebb is ugyanakkor a mennyek országában. Hadd olvassuk ezt most csak összehasonlításképpen fel. A Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 11. és 12. vers. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, az asszonyoktól születettek között nem lépett fel senki nagyobb, mint keresztelő János. De aki a legkisebb a mennyeknek országában, az nagyobb ő nálánál. Talán mégis a 12. vers. Azonban a keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakkal tör útat magának, és akik erőszakot alkalmaznak, azok birtokba veszik azt. Amint mondtam, ez egy nagyon nehéz kérdés. De ez csak azt jelentheti, hogy valóban teljes komolysággal, teljes szorgalommal mindennel, ami bennünk van, megközelítjük a kérdést. Tehát nem azt gondolva, hogy majd lesz valahogy, majd kialakul, hanem erővel belenyomulni, más szóval minden erőfeszítéssel törekedni arra, hogy a szűk kapun bemenjünk, más szóval gyakorlatilag benyomulni. Isten országa közöttünk van ugyan, de bennünk is kell lennie. Tehát be kell hatolnunk Isten országába. Ez lehet akár az est témája is lehet. Hogy Isten országa nem csak közöttünk legyen és útat törjön magának, hanem hogy hitben minden erőfeszítéssel behatoljunk Isten országában. De most már nem a mi erőnkből, hanem valóban a hit teljhatalmával. És hogy a Krisztusban nekünk adott dolgok személyes tulajdonunknak tekintjük és elfogadjuk. És ez megköveteli a vívódást és az áthatolást, amíg Isten országába be nem kerülünk. köztünk van ugyan, de bennünk kell lennie, és ezért minden erőfeszítést kell bevetnünk, erőszakot kell alkalmaznunk. Észrevettétek ezt a két szójátékot itt? Hadd olvassam fel újra. Azonban keresztelő János napjaitól kezdve mostanáig a mennyek országa erőszakkal tör útat magának. Ez az első pont. Hogy a mennyek országa erőszakkal tör útat magának. Isten megvalósítja az ő tervét, egy új kezdetet tesz, a kegyelem ideje és az üdvösség ideje elkezdődik. János volt az, aki bevezette, Krisztusban meglettünk ajándékozva vele. Tehát a mennyek országa erőszakkal tör útat magának. De most mindazok, akik bele akarnak kerülni Isten országába, mindentől el kell szakadniuk, hogy erőszakkal behatoljanak Isten országába, amely erőszakkal tör útat magának közöttünk. Voltak éppen ma is ugyanezzel a kérdéssel és ugyanazzal az eseménysorozattal állunk szemben. Ahogyan itt meg lett nevezve János, mint előfutár, aki nem tett mást, mint hogy előterjesztette az ígét, hogy ezzel legyengesse az útat. Úgy volt ez ebben a nemzedékben is. De nem veszitek észre, hogy előfeltétel az elszakadás, az elszabadulás, komolyan kell venni a dolgot, át kell hatolni annak érdekében, hogy személyes élményként magunkkal is vihessük azt a dolgot, amit Isten a rendelkezésünkre állított. Ez az, ami számít. Isten országa örökké közöttünk lehet, és ha nem lenne bennünk, és mi nem lennénk abban, akkor nem lenne semmi hasznunk belőle. Valószínűleg így mondtuk itt nemrég, először mi hordozzuk az ígéretet, és aztán, amikor az ígéret beteljesedik, akkor az hordoz minket. Mindig harmonikusan egymásra kell legyen hangolva a kettő. Isten országa erővel tör útat magának, és mindazok, akiket megragadott, akik eleve elrendeltettek arra, hogy bejussanak Isten országába, nem almodhatnak tovább. Azok talpra kell álljanak, fel kell ébredniük, és erőszakkal kell megközelíteniük a dolgok. Már most erőszakról beszélünk, akkor Isten erőszakról van szó, nem pedig arról, hogy ököllel verjük a székeket. Ez nem isteni értelemben vett erőszak. Ez azt jelenti, hogy valóban meglettünk ragadva Istentől, felismerve, hogy Isten országa közöttünk van. Annak idején az Úr az előfutár által kezdte el, most pedig beteljesedik, így tör útat magának közöttünk. Mi pedig behatolunk, mi is behatolunk. Én így látnám, anélkül, hogy felkészültem volna arra, hogy ennek az ígének ez lenne a jelentősége. Itt is látjuk a Lukács 16:16 első részében, hogy a törvény és a próféták visszanyúlnak Jánosig. A bejelentett proféciák, az ígéretek, mindezek meglettek adva, és ez visszanyúlt Jánosig, akiről megvan írva, egy hang hallatszik a pusztában, készítsetek útat az Úrnak, és így tovább. És most az ígéretből a valóság következett. Onnantól kezdve hirdetve van az Isten országa az üdvösség üzenete által, és mindenki betolakszik erőszakkal oda. Ez egy isteni tényállás. Akit megragad Jézus Krisztus evangéliuma, az nem tud többé ülve maradni, nem tud többé a széles úton járni, el kell szakadnia, szabaduljon, erőszakkal kell útat törnie magának. De hiszen tudjátok, néha tolakodnak az emberek, és én most egy ostoba példát mondok, de lehet, hogy időnként mégis szükség van rá. Talán nem is ide tartozik. Remélem, senki sem veszi sértésnek, vagy nem botránkozik meg benne. De nekem olyan közvetlenül és személyesen jelentették, hogy szinte elhiszem. Amikor jó két évvel ezelőtt Branham testvér öltönyét apró foszlányokra vágták, és a két fia szétosztotta a szószéken, az emberek olyan erőszakkal tolakodtak és lögdösték magukat a szószékre előre, hogy egy darabot kapjanak belőle. Ezt csak összehasonlításképp mondom. Az emberek úgy gondolták, hogy van valami, feltétlenül meg kell szerezniük, és aztán tolakodnak is, hogy megszerezzék. Ezt nagyon gyatra összehasonlításként mondom. Bármilyen ostoba és esztelenség is volt ez a dolog. Van hasonlósága a babonával és a katolicizmussal, de semmi köze a Jézus Krisztusba vetett igazi hithez. És ha valaki azt akarja nekem mondani, hogy Pál apostol ugyanezt tette, akkor egy olyan cáfolatot kell adnom, amit csak az 1000 éves királyság után az utolsó ítéletkor lesz felemelve. És megmondom azt is, hogy miért. Pál apostol senkire sem erőltette rá az ügyét, és senkinek sem mondta, ti ezt, vagy azt csináljátok ezzel, vagy amazzal az üggyel. Hanem voltak olyan emberek a hallgatóságban, vagy rólkodóság között, akik felismerték, hogy Isten ezzel az emberrel van. És azt mondták magukban, ha csak egy kötényt, vagy egy zsebkendőt, egy ízadságkendőt kapok ettől az embertől, és ráteszem a betegekre, akkor azok meggyógyulnak, és az ördögök kimenekülnek belőle. Ez a hiten alapult, nem úgy, hogy Pál állt elől, ahogy megrendezett volna valamit, nem hogy a fiai, hanem ez Isten és ember, egy Isten és egy ember közötti ügy volt, és ezt mindig meg kell különböztetnünk egymással. Valahogy angolul nem hangzik olyan frappánsan, mint a mi nyelvünkön. A német nyelv egy katonai jellegű nyelv, és mindig értes, mindig precíz, de mindig szigorú is. Ellenben az amerikaiak egyszerűen azt mondják, hogy a sátán az Isten majma, és akkor ez valahogy még rendben is lehet. Amikor mi mondunk ilyesmit, az már nem hangzik szépen. Igen, de náluk minden szépen hangzik, mert a nyelvük valahogy kellemes. De ez alapvetően így van. A sátán mindent utánoz. Isten szavát veszi, és pedig annyit vesz belőle, hogy a saját hamisított dolgát kellőképpen minden oldalról úgy szépen fedezze. És az emberek szépen ráharapnak, és észre sem veszik, hogy mi történik. Nekünk azonban az a kötelességünk és felelősségünk Isten előtt, hogy mindent 100%-osan Isten ígéje szerint végezzünk. És amikor látjuk, hogy Pétert egészen másképp használta fel Isten, ő végig sétált Jeruzsálem utcáin, az emberek hallották, hogy Isten hatalmasan megáldotta őt, és azt gondolták magukban, már is letesszük ide a betegeket, nem adott hírt magáról, és nem mondta, most intézzetek el egy rendezvényt a betegekért. Nem, ez azoknak a hite volt, akik megtapasztalták Istent. És a hit megtalálja módját, hogy kifejezésre juttassa magát. A hit letakarja a tetőt, és leteszi a beteget az Úr elé. A hit nem törődik a külsőségekkel. De ezek néha egyszeri dolgok, nem igaz? És azoknak az embereknek a hite, akik már megtapasztalták Istent, olyan nagy volt, hogy egyszerűen elhozták azokat, akik még ma akarták tapasztalni Istent. Azt gondolták magukban, valamikor mégis el kell jönnie erre, és így is történt. Eljött, és az emberek ott feküdtek, mint a szardíniai halak. Aztán mindannyian feleltek, és felálltak, és vele együtt mentek tovább, és senki sem maradt ott. Ez volt a bibliai hit ezekben az emberekből, és ez Isten mindig megáldja és megtiszteli. De egy utánzatot soha. Egy másik példa, még kirívóbb. Isten az Úr parancsot ad Mózesnek, és azt mondja, állíts fel egy figyelemre méltó kígyót, hogy meggyógyuljon mindenki, aki ránéz, és elhiszi, hogy jön a megbékélés, és hogy a kígyó feje egy szép napon össze lett taposva. Érsz kígyó, és mi történt? Meggyógyultak. Azt hiszem, az Ezékiás 18-ban van valahol, ezért bálványt csináltak ebből a tiszteletre méltó kígyóból, áldoztak neki, amíg Ezékiás fel nem dühödött, és a lovai el nem szaladtak vele, és szétszúttazta valamit. Ez a tisztánlátás. Mindig nagyon oda kell figyelni, hogy hol Isten csinál valamit, és hol utánozza a sátán. És én mondom nektek, hogy nincs messze tőle. Soha és soha sem. Jó első Jób második fejezete, Isten fiai összegyűltek, és köztük volt az ördög is. És az Úr megszólítja őt, és azt mondja, honnan jöttél? Igen, bebarangoltam az egész földet, és mindent szépen megfigyeltem. Nos, nagyon óvatosnak kell lennünk. De most mégis letértünk egy kicsit a témáról. Ma az erőszak bevetéséről beszélünk. Isten országa nem ököljoggal érvényesül, egyáltalán semmilyen joggal, hanem felismerve a pillanatot, hittel, erőszakot alkalmazva Isten országával, és azt mondjuk, a te országod, ó Istenem, közöttünk van. Én szeretnék a te országodban lenni, és azt szeretném, hogy a te országod én bennem legyen. Amit megígértél, azt elhiszem, beszállok, belemegyek, és a dolog belém költözik. Ez az Isten útja. Egy más út nem is létezik. Semmilyen megfontolás. Ma csak egy kicsit írtam, egy körrevére gondoltam, de nem tudom, mi lesz még belőle. Nincs elég időm. De a gondolat, ami foglalkoztatott, az mindig az, hogy Isten mindent megtett, amit csak megtehetett, mindent, ami hitünkön múlik. A hitnek van hozzáférése Isten minden dolgaihoz, mindezen dolgaihoz. Itt van előttünk, a törvény és a proféták Jánosik voltak. Azóta hirdetve lett Isten országa az evangélium által. Nem létezik semmi, ami Isten országához tartozna, ha csak nem az evangéliumnak egy része lenne. Ha valami olyasmi van tanítva, ami nem része az evangéliumnak, akkor hol van Isten országa? Így épülnek az emberi központú birodalmak. És a János evangéliumának első fejezetéből származó vers a szívemhez nőtt. De hanyán befogadták őt, nem egy tanítást, nem egy ismeretet, nem egy eszmét, és aztán futni valahova azzal, hanem akik befogadták őt, azoknak adott hatalmat, hogy Isten gyermekévé legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében. És akkor belépünk Isten nyugalmába minden saját cselekedeteinkből. Sok értékes szakasz van tehát a Szentírásban, ami segíthet nekünk bennünket abban, hogy tovább jussunk. De hadd lássuk, hogy nincs-e még egy kérdés. Van-e valakinek még egy kérdése? Tessék, testvérnő! Azt olvastam a Jel című prédikációban, 1963-ban lehetett, ahol Branham testvér azt mondja, ti pünkösdisták, ti már a katolikus egyházban vagytok. Ez Amerikára vonatkozott, vagy az egész világra, vagy én valójában elszörnyedtem, mert én a pünkös gyülekezetből jöttem ki. Igen, persze, hogy így van. Mindezen keleti országban földrajzi elhelyezkedésük miatt nevezük így őket, az egyházak világtanácsán keresztül fog menni. Másképp nem lehetséges. De minden ember, és ezt tudom, mert például az előbb említettem a Lengyel Népköztársaságot, az az ember, akinek a neve nagyon-nagyon ismert, egyidőleg tagja a kormánynak és tagja az egyház világtanácsának is. Egy időben a legmagasabb ember, például Lengyelország elején. És ez végig még az összeg országon kormányformától, jellegtől és politikai csoportosulástól függően, a római egyház minden szervezetet a szárnyai alá fog venni vagy vonni. Egy más út nincs. Megvan neki a lehetősége. És ha elolvassátok az erre vonatkozó dokumentumokat, akkor nagyon-nagyon messze van, előre haladott állapotban. Nagyon. Alapvetően úgy van, hogy minden felekezet magán viseli a fenevad bélyegét. Ez már is úgy van. Nem úgy van, hogy mostantól kezdve kell egy hatalmas döntést meghozni, amelynél fogva nehézségekkel küzdenének, hanem a gyökerek. És lehet, hogy ma még nem látjátok, de higgyétek el nekem, hogy ez így van. A doktrina alapvetően ugyanaz. A régi kovász át lett véve a Szent Háromság tanítása, amelyet Branham testvér úgy jellemzett, mint egy háromágú bunkósbotot, amelyel Isten népe a földbe lesz döngölve. És senki sem garázdálkodott úgy, mint a pünkösdi mozgalom. Ők sokkal jobban hangsúlyozták az egyéneket, mint a 300 gyülekezet bármelyike is. És ezért van az, hogy a pünkösdi mozgalom visszavitte az egész témát Rómába. Nem a luteránus egyházon keresztül, nem a presbiteriánusok keresztül, hanem közvetlenül a pünkösdi mozgalomtól a római egyházhoz. És minden más csak azután következett. Én magam is elmentem a Vatikánba a püspökkel, azt hiszem Stanleynak hívták akkor, amikor meg Turnannal voltunk. És volt egy audienciája, de amikor megláttam az utolsó ajtót, kirohantam. Egyszerűen megfordultam. El sem mondhatom nektek mindezt. De tényleg láttam a Vatikán összes kincsét, a Jézus szobrot teljesen aranyból, és így tovább, minden gyönyörűen bemutatva. De amikor azt mondtam, a délután, azt hiszem 3 vagy 4 óra lehetett, ott audienciám van, és így tovább, és oda el kell mennem. Őszintén bevallom, hogy a folyosón még végigmentem vele, még beszéltem is vele, de amikor ő kopogtatott az ajtón, sarkon fordultam, és faképnél hagytam. Voltak éppen csak látni akartam, hogy mi folyik itt. Tanúja voltam annak, amint Péter lábát csókolgatják, a saját szememmel láttam az egészet, ahogy a férfi kinézett a fülkéből, fogta a botot és arcon ütötte az egyiket. A bottal, egyenesen a bottal, mindent közelről megfigyeltem. Nos, te, ma este nem erre vagyunk kíváncsiak. Mégis ez is a valósághoz tartozik. Úgy van, hogy a gyülekezetek magukon viselik a fenevad bélyegét. Származásuknál fogva az anyához tartoznak, mint leányok, mint szellemi leányok. És Branham testvér ezt nagyon világosan kifejtette. Emiatt nem kell még egy prófétának megjelennie, hogy ezt elmondja nekünk, tájékoztasson bennünket. Még maga Jehova tanúi is, elnézést, hogy ezt itt ilyen nyíltan kimondom, akik elutasítják Jézust, és elutasítják a Szent Háromságot, és agasztizik, hogy Jézus Mihály az Ószövetségből. Azt mondják, hogy egy Isten van ugyan, de nem maga Isten. Amikor a keresztségről van szó, ők is az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében keresztelnek. Természetesen. És ha valaki a halottak szellemeit hívja, akkor is az Atya és a Fiú Szentlélek nevében történik. És mi lesz, ha elolvassátok az íratot, megírva már megvan. Egy részét már megírtam, a többi még hátra van. Ezt még köznyilvánosságra kell hozni. Ki kell mondanunk, ez az igazság órája. Vagy azt gondoljátok, hogy a sátán semmiért őrjünk ennyire? Nehogy ezt higgyétek. De ez... Hadd örvendeztesse meg a szívemet, hogy tanúságot tehetek az igazság mellett. Hiszen nem azért hallottuk az igazságot évek óta, hogy a vék alá rejtsük, hanem azért hallottuk, hogy a gyertyatartóra állítsuk. És utánunk, az elragadtatás után majd jöhet az özönvíz, felőlem vagy a tűz. Bármi legyen az, amit Isten küldeni fog. Nekem ez a szent komolyságom. De még ha pillanatnyilag nem is úgy tűnik. Látom, hogy minden a pokol végtelen mélysége felé tart. Minden, alapvetően minden. Mindenki ünnepelteti magát, mindenki zöld asztalnál akar ülni, mindenki elismerést akar. És mit mond a mi Urunk? Az emberektől keresik a tiszteletet, az Istentől való tisztelet, mit sem érdekli őket. Hogyan hihetnétek abban, amit Isten mond, ha elfogadjátok az emberektől a tiszteletet? Bármennyire is sajnáljuk mindannyian, de ez így van. A szellemkeresztség önmagában egy felkenetés, és ez az igazi szent szellem. És amikor ezek az emberek nyelveken beszélnek, millió számra, egyszerre az mindig egy és ugyanaz a szent szellem. De ha nincs meg az íge vető magja benne, akkor semmi sem születhet meg belőle. Semmi sem tud kicsirázni. Talán az összehasonlítás Dáviddal és Saullal az Ószövetségből egy jó hasonlat lenne. Mindketten hittek, a nép is hitt, és belsőleg, megmondom nektek nyugodtan, belsőleg sajnálom, hogy vannak emberek a Földön, akiknek egy bizonyos szerepet kell játszaniuk, akiknek az a sorsuk, mint Júdásnak, az volt a sorsa, hogy egy áruló legyen. És az Úr azt mondja neki, jobb lenne, ha ez az ember meg sem született volna. És mégis arra nézve, hogy beteljesedjen az írás, az egyik legkedvesebb embernek az ércsábító, egy kitanult csalónak kell lennie. Mit változtatok én rajta? Ha én döntenék, inkább azt kívántam volna, hogy Lucifer is maradt volna józanésznél, és nem lázadt volna fel Isten ellen. Akkor még ma is rendkívüli remekül menne neki, de ez nem tartozik rám. Nekünk az a feladatunk, hogy nagyon világosan és egyértelműen hirdessük a bibliai igazságokat, mégpedig azt, hogy csak két eredet létezik, egy igazi és egy hamis. A hamis az igaznak az utánzata. Az igaz evangélium Jeruzsálemből indult ki, és eljutott a föld végső határáig. A hamis pedig Rómából indult ki, és szinten felemésztette a fél, vagy majdnem az egész világot. De minden felekezetnek ebben van a tanbeli gyökere. És azt hiszem, Branham testvér mondja egyszer, nézzük meg újra, a katolikus egyház minden bizonnyal azt mondja, vagy azt állítja, hogy mindenki, aki ugyanabban a szóképletben keresztelkedett meg, valójában hozzá is tartozik. Ezt az állítást önmagában a nem biblikus keresztség alapján teszi, és így vezet az út visszafelé, hogy ez egyes országokban hogyan zajlik le, vagy hogyan valósítható meg, az lényegtelen. A lényeg az, hogy az egyik az anya, a többiek a lányok, és a leányok mindig együtt térnek vissza az anyjuk ölébe. De az élő Isten igazi gyülekezete is létezik még. De persze, elenyészően kicsi számban. Hadd adjunk hálát Istennek, hogy kegyelmet találtunk az ő színe előtt, hogy részesültünk egy prófétai üzenetben, megvilágosítással, tanítással, tisztánlátással az igazságon keresztül. Tisztánlátás csak az igazságon keresztül jöhet, és az igazság Isten szava. És így kaptunk segítséget is, és így kapcsolódik Isten szelleme, Isten ígéjéhez. Össze van kötve vele. És nem csak egy áldás esője, hanem Isten magja, amely belénk került, és azt belénk lett elvetve, és aztán új isteni életre kel ki. Ez a nagy különbség. Isten szelleme minden testre lehull. Minden testre. Nem számít, hogy hol és hogyan. És tudjátok, akkoriban magam is ismerem az embereket, két másik testvér volt. Az egyikük akkoriban a Vatikánban kézrátétellel imádkozott be a bíborosért, és ott a Vatikánban jött a nyelveken szólás. Én személyesen olvastam egy angol nyelvű anyagban adta meg a tanúságtételét, és ez egy óriási esemény volt. Egy óriási valami, igen, és az emberek nem veszik észre, hogy minden csak arra megy, amikor kézrátétellel imádkoznak az emberekért, és azt hiszik, hogy megkapták a Szent Szellemet, újonganak, nagyszerű bizonyságtételeket tesznek, anélkül, hogy elvetették volna az íge vetőmagját, hiszen ez lenne a lényeg. Hadd ragadjuk meg, hogy mennyire fontos Isten ígéje, mint isteni vetőmag, hogy egyáltalán isteni élet és isteni gyümölcs, isteni nemzedék jöhessen létre. Ehhez szükséges volt a magvetésre. És ezért vagyunk nagyon-nagyon hálások, hogy ilyen tisztán és világosan hallottuk az ígét ezekben a napokban. Amen. Ez örökké érvényben marad. És ha egy napon az életünkkel is kellene megfizetnünk érte, akkor újongjon az egész mennyország. És ha örvendezzenek, akkor mindazok, akik szeretik az igazságot szívből és szívből jövő örömmel. Ennyit ér nekem ez az ége. Ennyire nagyra becsülöm, ennyit ér nekem. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Milyen jó volt hozzánk Isten. Hadd ismerjük fel, hogy Isten országa közöttünk van. Hadd tudatosuljon előttünk, hogy áttörést hoz, útat tör magának, és tényleg olyan messzire megyek, hogy azt mondom, amióta Branham testvér, mint az Úr második előtt, eljövetel előtti hírnök, vagy küldött, újból a gyertyatartóra állította az eredeti evangéliumot, és megismertetett vagy kapcsolatba hozott bennünket az isteni ígéretek szavaival, azóta Isten országa újból erővel tör útat magának. Viszont az áthatolás még mindig rajtunk múlik, és ez esetben készen kell lennünk arra, hogy minden mást magunk mögött hagyjunk. A végsőkig megpróbáltatások várnak ránk. A végsőkig a hívők és a hitetlenek külsőleg ugyanazokkal a megpróbáltatásokkal fognak szembesülni. Az egyiknek lesz próbálja úgy szintén a másiknak, az egyik beteg lesz úgy szintén a másik, mindkettő párhuzamosan zajlik. Meghal az egyik úgy szintén a másik. A Szentírás azt mond, azon a napon nyilvánvalóvá lesz, hogy ki szolgált nekem, és ki nem szolgált nekem. Ma még nem mutatkozik meg. Az egyik megöregszik, a másik éppen úgy, a hívő és a hitetlen. Az egyik autót vezet, a másik is autót vezet. Az egyiknek balesete van, a másiknak is. Egyik megbetegszik, a másik. Ez Isten örök igazsága idelen. Isten minden tekintetben 100%-osan igazságos, igazságos, ismét igazságos, szent és ismét sem. Ez a mi Istenünk. De nekünk megadott a lehetőség, hogy átmenjünk ezeken a próbákon. Ahogy már mondtam is, mi hordozzuk az ígét, és azután jönnek az órák, a napok és az idők, amikor az íge hordoz bennünket. Amikor a megpróbáltatások túlságosan elfajulnak, és azt gondoljuk, hogy nem bírjuk tovább, szeretnélek emlékeztetni benneteket arra a történetre, amit Branham testvér is elmondott, amikor az az egy ember nem találta a nyomvonalat, és elcsodálkozott ott a homokban. Igen, mondta, ott én vittelek téged. Eleinte az Úr még mellette haladt. Ti talán jobban ismeritek a történetet, mint én, ha elolvastátok. Az én emlékezetem napról napra gyengül. De az tény és valóság, hogy az Úr hordoz bennünket, és ő velünk van. És az ő kegyelme által hatalommal fogunk behatolni Isten országába. Hittel elfogadjunk, és hálát adunk Istennek érte. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Hűséges Uram! Teljes szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, amely sokféleképpen megnyilvánult. Hűséges Uram, bizonyossággal elmondhatjuk, hogy az apostolok, az evangélisták, a tanítók ideje, mindezek a szolgálatok napjainkig tartottak. Most pedig mindent egy prófétai üzenetbe áromoltatsz. A te királyságot erőteljesen útat tör magának. És mi csatlakozhatunk hozzá, Uram, ahogy testvérünk is imádkozott, a mélységet hívogatja. Szeretet, Uram, micsoda kiváltság, te tőled tanítva lenni. Hogy kinyilatkoztattad a te szavadat, Uram. Micsoda kegyelem, hogy a te arcod előtt állhatunk. Minden zűrzavar közepete tisztán látás és igazság van. Istenem, köszönjük neked, imádunk téged, még akkor is, ha nem vagyunk hangulatkeltők, Uram, hanem meg vagyunk törve és levertek is vagyunk. De nem azért vagyunk ebben az állapotban, mert olyan kegyelmes voltál hozzánk, hanem azért, mert az ellenség néha áttör és kárt okoz bennünk közöttünk, Uram. Szeretnénk látni, hogy valósággá váljon közöttünk, hogy széttapostad a kígyó fejét, hogy többé ne tudjon mérget okádni. Ó, Uram és Istenem, hogy mindezek az isteni igazságok valósággá váljanak közöttünk. A Golgota egész győzelme minden pokol felett, minden bűn felett, minden hitetlenség felett, a betegség minden hatalma felett, ó, Uram, hogy tedd ismert, tudnád tenni egy hozzád méltó módon. Ó, Uram, köszönetet mondunk neked, és magasztalunk téged. Te megerősítettél bennünket újból, szeretett üdvözítő. Kérlek, áld meg mindazokat, akik ma este nincsenek itt, rossz testvéreket és mindenkit. Uram, áld meg őket, ó Istenem, össze vagyunk kötve te benned, az időre és az örökké valóságra nézve is. Áld meg a holnapot is ott Winterthurban. Uram, vest ki még a hálót, és használd fel a lehetőséget arra, hogy beszélj az emberekhez. Az Egyesült Államok beli konferenciát is áld. Elét helyezem. Ó, szeretet üdvözítőm, te látod a különböző irányzatokat, amelyek mind tereját a te ígédre és a te prófétádra hivatkoznak. Ó Istenem, a te országod nem lehet ennyire megosztott, szétfoszlott, hiszen mégis egy az Isten, egy a hit, egy a keresztség, egy az üzenet, egy az íge. Ó, szeretet Uram, bár csak megajándékoznál minket kegyelemmel, és még egyszer adnál egy jelet, talán valami rendkívüli dolgot, hogy mindenki tudatára ébredne, hogy ez az Úr keze, hogy Isten tette, amit tett. Hűséges Mesterünk, eddig semmit sem tettünk, csak vártunk, hogy te tegyél valamit, és köszönjük, hogy meg fogod tenni. Légy most mindannyiunkkal, légy itt a hétvégén is, hűséges Uram. Adj nekünk megkülönböztető képességet, hogy milyen szellemből beszélünk és cselekszünk, Uram, hogy mindig próbára tegyük magunkat, hogy amit mondunk, épülésre szolgál-e, Uram. Áldást hoz-e, segítséget nyújt-e. Ó, hűséges Istenem, fogadj el mindnyájunkat, tégy minket méltóvá a magas hivatásra, amely intéződött hozzánk. Indíts minket fetetetlen járásra veled, Istenem, hogy áldásod ki legyen nyilatkoztatva. Benned az élő Istenben bízunk, hogy te képes vagy ezt megtenni. Igen, hisszük, hogy a te országod erővel útat tör magának. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy erőpróba, hiszen közöttünk van, Uram. De ajándékozz meg minket kegyelemmel, hogy elszakadjunk mindentől, és bejussunk Isten országába. Szeretet, Uram! Én csak a te szellemed vezetése alatt szeretnék lenni. Vedd el a gondolataimat, a cselekedeteimet, a döntéseimet, a szavaimat, a munkáimat, vagy végy mindent a te fennhatóságod alá, Uram. Könyörülj rajtam a te nevedért. Tedd ugyanezt mindannyiunkkal is. Igen, ahogy testvérnünk is imádkozik, jön el az a nap, amikor szent emberek vagy férfiak szent kezeket emelnek a te szent, a Szent Isten elé, halleluja, köszönjük neked az összes áldást, de ezek csak cseppek lehetnek, Uram. Küldd el az áradatokat is, Istenem. Köszönöm neked a testvéreimet, a testvérnőket is. Emlékezz meg mindazokról, akik rászorult helyzetben vannak, mindazokról, akik gyászolnak, mindazokról, akik elkeseredettek, mindazokról, akik betegek, Uram. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, és tedd Isten üdvösségét olyan nyilvánvalóvá, mint még soha ezelőtt, neve tiszteletére és dicsőségére. Amen.